Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét indít kántor alapszakot. A képzés 2026. szeptemberében indul, nappali és levelező tagozaton is. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, és felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozatos formában kerül meghirdetésre. A jelentkezési határidő május 31-e, adta hírül az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Az idei tanév mottójával, legyetek a remény zarándokai, és 14. Leó pápa gondolatával, rajzoljuk meg a remény új térképeit, köszöntötte Ternyák Csaba egri érsek az iskolák idén ballagó diákjait, és kéri Isten áldását a ballagókra és hozzátartozóikra, valamint nevelőikre. A főpásztor úgy fogalmaz, remény nélkül magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat, viszont a reménynek akár apró szikrájával is utat találunk egymáshoz, és rátalálhatunk Istenre. A katolikus nevelés, miközben el akar vezetni Isten ismeretére, nem távolít el földi céljainktól és feladatainktól sem. Azáltal, hogy a bizalomra épít egy konfliktusokkal tűzdelt és gyanakvással teli világban, Ternyák érsek úgy fogalmazott, az alapelv, hogy mindannyian Isten gyermekei, egymásnak pedig testvérei vagyunk, így törekszik a krisztusi békére és egységre. Üzenetének végén a diákokat, a hozzátartozóikat és nevelőiket a szűzanya oltalmára bízta. A keresztény demokrata néppárt az újonnan megalakuló országgyűlésben mindig azon lesz, hogy ellenzéki pozícióból megvédje az anyai hivatást megbecsülő juttatásokat, a gyermekes nők biztonságát támogató adómentességet, és azért fog dolgozni, hogy tovább szélesítsék a közösen elért családpolitikai vívmányokat, közölték a párt képviselői a közösségi oldalon anyák napján. A KDNP politikusai anyáknapi üzenetükben kiemelték, számos olyan megkeresést kaptak a választás óta eltelt napokban, melyekben édesanyák a Hungarikumnak számító, élethosszig tartó SZJA-mentesség kapcsán fogalmazták meg aggodalmukat. A kereszténydemokrata politikusok rámutattak, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés elsődleges feltétele, a kiszámítható és kormányzatokon átívelő családpolitika, melynek Magyarországon alapvető pillére a családi adókedvezmények rendszere mellett az anyák lépcsőzetesen bevezetésre kerülő, életük végéig tartó személyi jövedelemadó mentessége. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tisza párt élő környezetért felelős miniszterjelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagy ipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Kézmosószer és toalettpapír biztosítására kérte a kórházakat a kijelölt egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, Magyarországnak a világ élvonalába kell kerülnie a kórházi fertőzések elleni küzdelemben. Közölte azt is, hogy megalakítják a kórházakban működő Semmelweis rendet, amelybe olyan elhivatott egészségügyi dolgozókat keresnek, akik munkahelyükön a betegbiztonság őrei lesznek. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén, a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határ szélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett, 10 mm-nél több eső áprilisban. Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Végül a hétfői időjárásról. Változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás. Leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél megélénkül, meg is erősödik északnyugaton. Hétfőn délutánra 23 és 28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken mérhetjük a legmagasabb értékeket. Híreinket hallották. Sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection.
forsake me. I'm loving angels instead.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk múlt heti beszélgetésünket a digitalizáció gyerekek kognitív fejlődésére, beszédfejlődésére gyakorolt hatásairól Berecné Dobos Judittal, aki gyógypedagógusként, logopédusként több évtizede foglalkozik gyerekek fejlesztésével. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Meg szokták említeni a másik oldalát ennek a digitalizációnak, hogy mivel kikerülhetetlen, ezért talán sokkal jobb az, hogyha megtanítjuk őket annak az észszerű használatára, mint hogy csak úgy odaadjuk magát az eszközt, és akkor lehet akárhogy használni.
Hát itt is nagyon-nagyon sokat beszélhetnénk. Azt gondolom, hogy ez lehet, hogy elcsépelt, és nagyon sokan tudják, hogy ahol ezeket a csidi-csudi kacsalábon forgó digitális eszközöket készítik és gyártják, Amerikai Egyesült Államok Szilícium Völgy, akik ezeket a csuda dolgokat kitalálják a saját gyermekeik számára, 12-13 éves kor előtt semmilyen digitális eszközt nem adnak, mert nagyon jól tudják, hogy a fantázia kialakulatlanságát, fejletlenségét, a kreativitás kvázi a jól gondolkodás, a teremtő gondolkodás és a kreatív gondolkodás, a kreativitás blokja az, ha külső kép, azaz digitális dolgok kerülnek a kezükbe, és itt rég nem a függőségről beszélünk, mert az egy dolog, hogy mondjuk egy felnőtt ember rabjává válik a mondjuk egy bizonyos felületnek, vagy egy Xbox kerül a tulajdonába, és reggeltől estig játszik. Nem a függőségről, hanem az idegrendszer fejlődésének akadályozásáról és a fantázia fejlődésének akadályozásáról beszélünk, illetve a képernyő az, aminek a kék fény kisugárzása a legkisebb, és innentől kezdve egyre erőteljesebbek és az idegrendszer működésére negatívabban hatóak a mobiltelefon, a tablet és az összes többi okos eszköznek a vibráló kék fénye, ami kifejezetten gátló hatással vannak az idegrendszer fejlődésére.
Beszélhetnénk akkor kicsit arról is, ha már említettük a mesék világát, hogy miért is fontos tehát, hogy mi élőszóban meséljünk a gyereknek, és lehetőleg ne valami géppel lejátszott mese legyen, hanem hogy tényleg kapcsolódjunk a gyerekünkkel.
Ez is egy hatalmas téma, és hogyha most a KH-tól indítanák, akkor nem is feltétlenül a képernyő káros hatásáról és az imént említett gondolatokhoz kanyarodnék vissza, hanem egyáltalán ahhoz, hogy ki is lesz boldog, ki a boldog, vagy mitől vagyunk boldogok ebben az életben. Itt ahányan lennénk, annyifélét mondanánk, az biztos, hogy a végén egyben megegyeznénk, ha jól magunkba tekintenénk. Igazándiból minden ember boldogságának az a kulcsa, hogy szeretve legyen. A szeretet a legfontosabb, hogy én el legyek fogadva, mint rendszer. Én szeretve legyek, én kapcsolódni tudjak, és érezzem azt, hogy fontos vagyok. És ezt csak akkor érezzük, ha velünk a közvetlen környezetünk, és egyébként mi saját magunkkal is szeretett nyelven beszélünk. Tehát a szeretett nyelvek, ami ugye 5, de én mindig azt mondom, hogy van egy nulladik. A nulladik az az, hogy a szeretet alanyi jogon, csak azért, mert valaki a 9 milliárdból egy is létezik, szerethető. Nem kell érte semmit tennie, hogy ő szerethető legyen, azért, mert ő megismételhetetlen és egyedi, és nincs belőle még egy, ez már elegendő ok és indok arra, hogy ő egy autonóm egyedi lényként szeretetre érdemes. Tehát ez a nulladik. És aztán a szeretett nyelv öt szála. Minőségi együtt töltött idő. A mesében ez megjelenik, ha én csak mesélek a gyerekemnek, és nem mondom, hogy ne legyen egy-egy hívókép a könyvben. Láthatjuk, hogy régen I.S. Gyula bácsi 77 magyar népmesség, Benedekelek, Világszép Náczál kisasszony, de modern mű, úgy mondjuk nem nép, hanem műmesék közül említhetnénk Boldizsár Ildikó műmeséit, vagy Kádár Anna Mária Tündér Bogyó meséit is. Egy-egy hívókép, ha van, az nyilván egész más, mint hogyha egy képregényről van szó, de alapvetően, ha élő mese történik felnőtt és gyermek között, akkor az egy kinyúlt tér, egy megnőtt idővel, egy minőségi együtt töltött idő. Szeretett nyelv, egyes, kettes, érintés. Hát amikor én ott vagyok a gyerekemmel egy megnyílt, kitágult térben, minőségi együtt töltött időben, lehet-e az, hogy én nem érzek hívást arra, vagy ő nem fészkeli ebbe magát az ölembe, lehetetlen érintés nélkül mesélni egy gyermeknek. Tehát már is itt van az érintés, a második szeretett nyelv. Elismerő szavak. Vajon megjelennek-e az elismerő szavak, hogy hát hallod, milyen odafigyeléssel hallgattad a mesét? Biztos, hogy még a gyermek is megdicséri a saját szüleit, hogy annyira jó, hogy így meséltél, anya. Érzi-e az a felnőtt, akit megdicsér a saját gyereke, hogy jól esett neki a mese? És az a jó hír, hogy ez oda-vissza működik. Tehát ha a gyerekemtől kapok egy ilyen visszacsatoló mondatot, azonnal vissza akarom adni. Elindul a végtelen nyolcas szeretett spirál, hogy kaptam, akkor már is adni akarok, és vissza szeretem idézőjelbe a gyerekemet, és így emeljük egymást. Tehát minőségi együtt töltött idő, érintés, elismerő szavak, ajándékozás, a következő szeretett nyelv. Hát csak a becsomagolt karácsonyi ajándék az ajándék? És a gyerekektől, akikkel dolgozom, nagyon jól tudom, a játék, az SPT varázsjáték, szocioemocionális pedagógiai terápia, 8 éves tapasztalat eszenciája kapcsán én a belső gyermeki világok legbelüljébe látok. A gyerekek többségének az a kívánsága, hogy együtt a szülőkkel, és tök mindegy, hogy hol, egy patakpartján, a kertjükbe, csak együtt telefonok, és minden nélkül face to face, öl az ölben érintve, együtt legyenek, tehát hogy szeretett nyelven beszélnek velük, tehát ha választani kell, vagy azt kérdezem egy gyerektől, hogy és akkor te melyiket választanád az ajándékok közül? És általában a gyerekek többségében nem azt mondják, hogy ilyen Xboxot, meg olyan telefont, meg ilyen tabletet, meg ilyen játékot, hanem hogy bárhol csak együtt lehessenek a szüleikkel. Együtt töltött időben. Tehát ha én mesélek egy kinyúlt terű, megnyúlt idejű hallgatott mesevilágba a gyerekemmel, megajándékozom nem csak őt, hanem önmagamat, és aztán ebből kifolyólag az egész környezetünket, hiszen egy szülő is, ha bele tud merülni, le tud merülni ebbe a megnyílt, kitolódott térbe, a mese világába, a mese kódjába, főleg a népmese, akkor ő is mit csinál? Kikapcsolja a szimpatikus idegrendszerét, azaz az életben tartó stressz alapú működési rendszerét, és bekapcsolódik a nyugi van, minden rendben, paraszimpatikus idegrendszer vonala, fonala. Mit csinál a szülő is saját magával? Azonnal stresszt kezel. Azonnal elkezdi egy kicsit kiforogni magából a feszültséget, és már is sóhajt egy nagyot, hogy ó, itt vagyok, és mesélek a gyerekemnek. Tehát a negyedik nyelv az ajándékozás, és ajándékot adok ezzel a gyerekemnek, önmagamnak és az egész környezetemnek, és az ötödik szeretett nyelv pedig szívesség. Szívessége az akár a gyerekemnek, akár önmagamnak, akár a mikro-makro környezetemnek hosszú távon. Ha én megajándékozom magam és a gyerekemet azzal, hogy igenis azt mondom, hogy már pedig annak, hogy mindenféle külső segítség nélkül, külső kép nélkül, még akkor is a fejből találok ki. Ha azt mondom, hogy én nem vagyok képes még arra, hogy megjegyezzem azt, hogy mondjuk a kiskondás magyar népmesének mi a vonala, fonala, nem tudom, fejből én nem tudom, csak könyvvel, akkor induljak el onnan, hogy kitalálok egy történetet. Vagy ez a pro-kontra, nekem nagyon jól jöhet például ez a digitális világ, mert kép nélkül esetleg nekem adott ilyen kihívást a harmadszülött legkisebb gyermekem, hogy minden este ágyba bújva mellette a sötétben népmesét kért, minden nélkül, hogy amikor én mosogattam és este a konyhai dolgokat végeztem, akkor Szabó Gyula bácsi, most nem mondom ki a portál nevét, ahol lehet őt hallgatni, a magyar népmesék rögzített mesét, tehát a magyar népmesék mesesorozatnak a rögzített népmeseit hallgattam minimum háromszor, és itt döbbentem rá én is, hogy legalább háromszor meg kell hallgatnom, hogy tényleg úgy megjegyezzem a vonalát, fonalát annak a mesének, és bizony sokszor volt, hogy meghallgattam másodjára, jé, hát ez nekem le se esett, hogy tényleg még ez is volt benne. Tehát még számunkra felnőtt idegrendszerrel is megdöbbentő, hogy mennyire keveset fogunk be egyszeri hallgatással az információs világból. Tehát mennyire fontos nekünk is, hogy hallás útján igenis tréningezzük magunkat. Tehát a mese, ha én élő mesét a gyermekemnek, azt önmagamnak, mikro-makro környezetemnek, az egész világnak szeretett nyelvként adom.
Most itt ugye bekerülhetne az is a képbe, hogy az időhiány, amire szokták fogni a szülők, hogy egyszerűen nincs idő, valahogy egy kicsit megpróbálják a saját idejüket is kitolni azzal, hogy a gyereknek adnak valamilyen képernyőt. De felmentve, ahogy említetted is a szülőket, azért hozzuk be azt is, hogy nem elítélendő őket, azért itt javítható dolgokról is van szó, gondolom, tehát, hogy például a logopédia ebben is segít, hogy az a megkésett beszédfejlődés, vagy a probléma, ami előállt, azért az kezelhető tulajdonképpen, és remélhetőleg teljesen.
Abszolút így van, és ezt csak azért tudom hitelesen alátámasztani, vagy igazolni, hogy én intézményes kereteken kívül, magán keretek között is olyan szerencsés vagyok, hogy játszhatok, dolgozhatok együtt súlyosan megkésett és akadályozott beszédfejlődésű 2-3 éves gyerekekkel és édesanyjukkal. Ugyanis az esetek 80-90%-ában az anya van jelen a gyermekkel együtt a terápiában, mert heti egyszer 15-20 perc, mert valljuk be, egy óvodai kereteken belül nagyon-nagyon-nagyon jónak számít, hogyha 15-20 percig tud egy kihelyezett, kirendelt logopédus egy gyermekkel foglalkozni, és sajnos annyira kevés a szakember, annyira sok a gyermek, és egyre több az érintett gyermek, akivel foglalkozni kellene, hogy a fókusz az óvodákban mindig az iskolában lépőkön van. Tehát nem mindig kerül ellátásra az a 3 éves, akinek nem indult be kellőképpen, és nem állt föl a nyelvi bázisa még kis csoportra. Inkább a hangsúly az iskolába lépőkön van, és azokon a beszédhibákon, amik neki nagyon fontos, hogy gyorsan, hogy is mondjam, orvoslásra kerüljenek, hiszen beszédhibásan nincs is igazán esély és mód arra, hogy ő bekerül az iskolapadba, és ő majd értőn és jól meg tud tanulni, írni, olvasni, ha egyszerűen az ő hallott, tehát a belső mentális lexikonja nincs egyensúlyba az ő expresszív, tiszta beszédével, akkor egyszerűen nincs rá mód, hogy ő majd teljesen helyesen tudjon megtanulni, írni, olvasni. És onnan indultunk, hogy van rá esély és mód, leginkább úgy, hogyha az anya jelen tud lenni a gyermekével együtt, hiszen az egy 10%, hogy ott van egy szakember, aki tükörként és tartó, hogy is mondjam, játékmesterként segíti ezt a folyamatot, de az, hogy az anya hétről hétre egyszer ott van a gyerekével, és együtt viszik haza akár a füzetben, akár a kölcsönadott könyvben, akár a kölcsönadott szabályjátékban, ötletekben viszik haza a játékokat, feladatokat, akár az olyan útravalókat, amiket az autóban játszhatnak, odajövet, visszafelé menet, akár a terápiáról, az a 90% az nem egy kar, hanem tényleg olyan, mint a 8 karú polip, és egy karként ott van a szakember, úgymond, 7 karként, meg az összes többi, és csodák indulnak, mert hazaviszik, és van egy nagyobb tesó, aki szintén beszáll abba, hogy mondjuk, ha körberajzoltam a tenyeremet, és ebből egy nyulacska bábot készítettem, és ráfűztünk egy csomó mindent, beszéd, indítás és fejlesztés címszó alatt, és egyébként meg egy hatalmas játék, az pozitív értelemben terjed, ragályos, mert viszi a tesónak, a tesó mondja az apának, már az egész család ezen van, és nem egy ilyen esetem van, hogy mozaik családokról beszélünk, tehát, hogy van édesanya, van édesapa, de van nevelőapa, másik nevelőanya, és egyik héten itt, másik héten ott, és nem tudom hány nagymama és nagypapa, de ezek a gyerekek oda is viszik a füzetet, és mindenhol megsokszorozódik ez a befektetett munka, és egy mintát kap az édesanya is, aki aztán közvetíti az összes többi felnőtt felé, hogy van digitális világ, van körülöttünk egy ilyen apparátus, aminek nagyon-nagyon sok előnye van, de én vagyok az, aki a figyelmemet irányítani és szabályozni tudom, és ha én tisztelettel 2 karommal akarom, akkor igenis minden este nem egy perces mesére, hanem az esti rituáléba be tud az kerülni, és én magamra őszintén figyelmezve, mondjuk nem azzal töltöm az időmet, hogy megnézem fél óránként, hogy ki írt rám, mi a helyzet ebben a csoportban, abban a csoportban, amabban a csoportban, mert ha lemérem, hogy naponta mennyi időt töltök az én postafiókomnak, stb. A forgalmával, akkor nagyon, nagyon durva perc az, ami a végeredményként leképződik, hogy Jesszus, akkor ehhez képest nincs 15 perc arra, hogy én este mondjuk egy nyújtótornát megcsináljak, vagy lélegezzek, tehát magamat gyógyítsam azzal, hogy bekapcsolom a paraszimpatikus idegrendszeremet, és megelőzöm azt, hogy az oxidatív stressztől majd mondjuk autoimmunbeteg legyek 10 év múlva, mert minden ide, minden szél innen fúj, és mi is az idő, tehát hogy így biztos valami helyett nem tudom megteremteni azt, hogy este a rituáléba bekerüljön az, hogy mert meg lehet nézni, tehát ha ki Szabó Gyula bácsit felüti, hogy a leghosszabb magyar népmesék még Gyula bácsi tempójában mesélve is nincs olyan magyar népmese az ő szájából elmondva, ami mondjuk egy 3-4 percnél tovább tart. És ami a jó hír, hogy mesét soha nem magyarázunk, ezt mondja Vekerli tanár úr is, ezt mondja Bruno Bettelheim, Boldizsár Ildikó és Káder Anna-Mária, akik mind-mind meseszakértők, mesét soha nem magyarázunk, halott mesét, mert pont annyi megy be, pont annyit dolgoz föl a gyermek, amennyit neki kell, tehát utána jó étpuszi van, ölelés van, és elcsendesedés biztonság van. Úgyhogy én mindenkit arra buzdítok, hogy ez nem mentség, hogy ilyen világ van körülöttünk. Ha én akarok tisztelettel két karommal, akkor meg tudom teremteni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk beszélgetésünket arról, miként befolyásolja a digitalizáció a gyerekek kognitív fejlődését, beszédfejlődését. Vendégünk volt Berecné Dobos Judit, gyógypedagógus, logopédus. A beszélgetés utolsó részével jövő héten jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Női műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Pankucsi Márta, jogász, szociológust. Anyák napján beszélgetünk egymással, természetesen mi másról is beszélgethetnénk, mint az édesanyákról és a nagymamákról, azokról, akik számunkra a legfontosabbak. Beszélgetésünket javaslom, hogy kezdjük is egy szép népköltéssel, amely az édesanyákhoz szól, és a következőképpen hangzik. Édesanyám, neked adunk minden évben egy napot, de te nekünk életednek minden napját átadod. Nincsen az égen annyi csillag, se fűszál a réten, mint ahányszor kell, hogy elmondjam, ki is vagy te én nékem. Megköszönni, hogy velünk vagy, és nem ér minket szenvedés, arra nem csak ez az egy nap, de egy élet is kevés. És akkor kezdjük el beszélgetésünket. Hát természetesen az édesanyával való kapcsolatunk hol máshol is kezdődik, mint a születésnél, amikor megszületünk. Na de hát milyen családba is születünk bele, Ez egy nagyon fontos és lényeges kérdés. Az édesanya és gyermek kapcsolat. Erről fogunk most először beszélgetni?
Igen, azt gondolom, hogy a születés egy új ember születése, és minden ember születése egy külön csoda, hiszen minden ember megismételhetetlen, pótolhatatlan, egyedi, és azt gondolom, hogy az, hogy mi szülőként részesei lehetünk egy élet születésének, megalkotásának, ez egy nagyon nagy ajándék. Azt is szokták mondani, hogy tulajdonképpen a Jóisten a teremtés csodájába von be bennünket a szerelem által, hiszen a szerelem gyümölcseként mi is emberi életeket, gyermekeinket hozzuk létre. És ebben a csodában azt gondolom, hogy különösen kivételezett helyzetben vagyunk mi nők, akik ugye 9 hónapon át a saját testünkben növelhetjük, fejleszthetjük a gyermekeinket, ami azt gondolom, hogy egy semmi mással össze nem cserélhető, össze nem téveszthető nagyszerű dolog, és tulajdonképpen amikor a világra hozzuk a gyermekeinket, akkor ezzel a biológiai ténnyel nem szűnik meg ez a fajta nagyon erőteljes kapcsolat, hogyha nincs is többé már ez a szimbiózis, de én azt hiszem, hogy még nagyon-nagyon hosszú ideig, sőt szerencsés esetben egy életre szólóan ez egy meghatározó kapcsolat marad, és hogyha mi tényleg nem sivárítjuk le az életünket valamiféle biológiai vegetálás szintjére, akkor ezeknek az emberi kapcsolatainknak, az emberi létünknek az igazi példája, mintája lehet az anya és a gyermek közötti kapcsolat, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat, hiszen hogyha nem csak test az ember, mint ahogy tudjuk, hanem lélek is, akkor nyilván ennek a testi elszakadásnak, a fizikai megszületésnek a ténye, ez nem jelenti semminek a lezárását, hiszen a lelki fejlődés, a lelki megszületése egy új embernek, ez éppen utána a nevelés során következik be.
Nagyon fontos és meghatározó az első pillanat, amikor megszületik a gyermek a világra, és utána az a jó néhány év, amikor 1 éves, 2 éves, 3 éves lesz, milyen szoros kapcsolatba és szimbiózisba is kerülő az édesanyával. Ezek az évek meghatározóak.
Igen, minden kutatás és minden emberi tapasztalat azt mutatja, hogy életre szólóan meghatároz bennünket, hogy milyen családba születünk, milyen környezetben töltjük el ezeket a korai gyermekéveket, és óriási a felelőssége a szülőnek, az anyának, hiszen azok a minták, amik akkor vesz át a gyermek szinte tudattalanul, azok éppen azért, mert ez egy ilyen nem tudatos hatás, nem olyan, mint amikor idegen nyelvet tanulunk, vagy Pitagórász tételét, vagy bármi egyebet, hanem szinte szivacsként szívjuk magunkba a világra, az életre vonatkozó szabályokat, ismereteket, mintákat, azok kitörölhetetlenek. Tehát azt hiszem, hogy az, amit többnyire nem tudatosan csinálunk, és nem is kell, hogy tudatosan tegyük, de azért mégse árt, hogyha néha odafigyelünk rá, hogy az, hogy milyen felnőtté válik a gyerekünk, az döntően meghatározza például az, hogy pici baba korától, csecsemő korától mit tapasztal, azt tapasztalja-e, hogy vannak bizonyos szabályok, amikhez igazodni kell, és amiket következetesen betartatnak vele, vagy azt tapasztalja, hogy bármit lehet, bármit megengedhet magának. Mennyire eltérő felnőttek vesznek körül bennünket. Szoktam mondani, hogy ez valahol ott dől el, hogy amikor először megy a kisgyerekkel a boltba bevásárolni az anyuka vagy az apuka, és a kisgyerek több csokoládét szeretne, mint amit a szülő jónak tart, akkor vajon engedjük-e, hogy sírással, hisztiszéssel, netán toporzékolással, földhöz veréssel elérje mégis, amit ő akar. És ezzel mintegy azt erősítjük meg, hogy nem kell a szabályokat betartani, nem kell komolyan venni, amit a másik ember, akár a szülő mond, hanem ő önző módon kikövetelheti magának azt, amit szeretne. Ez rögzül, ilyen pici korban rögzülnek ezek a minták, vagy az, hogy a másik emberhez hogyan viszonyulunk, hogy adott esetben a gyerekünknek és csak a gyerekünknek vesszük meg a most még kicsit drága epret, és mi nem eszünk belőle. Ez is egyfajta minta, a saját fontossága, ami egyfelől persze nagyon jó, másfelől viszont, hogyha nagyon megszokja, hogy mindig mindenből neki jár a legjobb, és csak neki, akkor nem kell csodálkoznunk majd kamaszkorában, amikor olyan dolgokat is kikövetel magának, és nem ért meg, hogy nem lehet, amit mi akkor már végképp nem tartunk jónak. No, szóval én azt gondolom, hogy ilyen picinek tűnő dolgok is nagyon fontosak, és főként az, hogy a családon belül mennyire szeretetteljes a kapcsolat, hogy mi az az elvárás, tehát nem csak az az érdekes, hogy legyenek elvárások, szabályok, hanem mi az az elvárás, hogy az-e, hogy ülj csendben a számítógép mellett, vagy a tévé előtt, és játsz, és akkor jó gyerek vagy, vagy pedig picikorától kíváncsiak vagyunk rá, megdicsérjük, fejlesztjük, és azt akarjuk, hogy valóban egy önálló lényé váljon. Nemrégiben hallottam, hogy mostanában már az óvónő képzésben is szerepel az a tanítás, hogy naponta akár többször pozitív visszajelzést kell adni a gyereknek, ki kell mondani, hogy szeretlek. Ez egy nagyon jó dolog, meg fontos. Én mégis azt gondolom, hogy ettől még fontosabb és még jobb, hogyha ezek a szeretett gesztusok, akár a szóbeli kimondása annak, hogy szeretlek, ezek valahogy belülről fakadnak, valahogy az életünk természetes részei, és nem azért tesszük, vagy nem tesszük, mert épp az aktuális gyereknevelési pszichológiai könyvek most ridegebb tartást, vagy ilyen szeretetteljesebbet írnak elő, és akkor, hogyha verssel kezdtük a beszélgetést, és akkor, hogyha szabad nekem is egy picike kis idézetet mondani, egy számomra nagyon-nagyon kedves versből. Nekünk egyetlen gyermekünk volt, Dávid, és ő általános iskolában második osztályos volt, amikor az anyáknapi ünnepségen azzal lepett meg engem, hogy míg a többi gyerek a tanítónéni által kiosztott verseket, dalokat mondta, ő egy saját költésű verset adott elő, és ennek a versnek volt egy nagyon érdekes sora, ami lehet, hogy nem pontosan idézem már, hiszen jó régen volt, de valami olyasmi volt benne, hogy szeretlek, mint a réten legelésző tehenek a füvet. És amikor elmondta Dávid ezt a versort, akkor a többi anyuka hát egy kicsit olyan sajnálkozva nézett rám, mert hát mégiscsak nem ehhez vagyunk szokva itt a piros szívecskés anyák napján, emelkedett tündérkék és egyebek közepette, hogy egy tehénhez hasonlítsa a anya-gyerek kapcsolatot, egy legelésző tehénhez valaki. Én mégis nagyon-nagyon megörültem ennek a versornak, mert ebből számomra az derült ki, hogy a Dávid és köztem lévő kapcsolat nem csak számomra, hanem az ő számára is annyira természetes volt, annyira magától értetődő, és hogy pontosan azt a fajta tápláló szeretetet éreztem én ki ebből a sorból, ahogy a tényleg a legelésző tehenek számára a friss fű az valami elengedhetetlen és természetes és jó dolog, hogy én azt gondolom, hogy anya-gyermek kapcsolatban, a szülő-gyermek kapcsolatban nagyon nagy eredmény, nagyon jó dolog, hogyha ilyen természetes szeretet alakul ki bennünk. És én azt gondolom, hogyha ez sikerül elérnünk, hogy ez nem valamiféle művi és tanult és elvárásokon, konvenciókon alapuló dolog, hanem a szívünkből, a lelkünkből fakad, akkor tényleg, ahogy természetes az, hogy kisgyerekkorban azt tudjuk mondani, és mondjuk gyakran, hogy szeretlek, ugyanúgy anyák napján a gyerekeink nem azért, mert ez a mi elvárásunk, vagy ez a konvenció, vagy az évnek pont ez a napja lett az anyák napja, hanem mert hogy természetes számukra, akár 5 évesen, akár 25 évesen, vagy 50, vagy még későbbi korban is, akkor ki tudjuk mondani anyák napján, vagy más napokon is, hogy szeretlek, édesanyám. És azt hiszem, hogy ez az a legfontosabb ajándék vagy kapocs, ami összeköthet bennünket, és amit nagyon-nagyon jó megélni.
A kéz, mit ma is látok, ahogy hűti homlokom, gyengébb tán, de most is biztos oltalom. Szavaid is hallom, ahogy megvigasztaltál, fakoptál a hangod, de így is szíven talál. Én kezem, és sose jut az vissza, amit értem vállaltál. Mégis, hogyha kérném, ma is helyettem adnál. Most folytogat a félelem, hogy másképp is lehet. Elragadt. Mama, bárcsak tudnám, mégis hogy vigyázzak rád, hogy ez a bölcs mosoly kísérjen minél tovább.
A természetes szeretetet köszönöm szépen, hogy megemlítette, és köszönöm szépen, hogy ilyen személyes példákkal is illusztrálja számunkra, hogy mit is jelent a gyerek számára az édesanya. Nekem ezzel kapcsolatban az a népmese jutott eszembe, amikor igaz, akkor a királylány mondja az édesapjának, hogy úgy szeretem édesapámat, mint a sót, de hát ott is ugye mennyire fontos az életünkhöz szükséges lételemet említi, mint egy nélkülözhetetlen fontos elemet. Fontos a szeretet. Na de milyen szeretet legyen az, ahogy helyesen szereti az édesanya a gyermekét, és hát nem utolsó sorban minden visszatükröződik, hogyan szeret utána majd viszont az a gyermek, hogyan szereti viszont az édesanyját, nagymamáját.
Így van, tehát különösen ebben a mai szeretet hiányos világban azt hiszem, hogy döntő fontosságú, hogy legalább a családban megtapasztalhassák az emberek, és hát kiemelten és elsődlegesen természetesen a gyerekeink azt, hogy egy végtelen szeretet veszi körül őket, egy olyan bizalom, egy olyan szeretet, amire mindig örökké támaszkodhatnak. Ugye szokták mondani nagyon helyesen, hogy a szülők, nagyszülők, a család a gyereknevelés során két fontos dolgot valósíthatnak meg. Az egyik az, hogy valamiféle biztos talajt, valami biztos kapaszkodót adnak. Azt, ahová mindig van visszatérni, ahová jó hazamenni. azt hiszem, hogy ez nélkülözhetetlen. És sajnos a mai világban nagyon sok olyan gyermek, akinek nem adatik ez meg, aki nem családban, vagy nem szerető családban éli meg az első éveit, vagy növekszik föl, az látjuk, hogy egy életre szóló sérülést szenved, hogy nem kapja meg ezt az ősbizalmat, ezt az eredendő szeretetet, nincsenek meg azok a gyökerei, azok a kapaszkodói, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egészséges, boldog emberekként éljünk később. De ez csak az egyik, hogy legyenek gyökereink, kapaszkodóink, megkapjuk azokat az értékeket, azokat a fogódzókat, mintákat, biztos tudásokat a családban, amit aztán egy életen át megőrizhetünk és továbbadhatunk. A másik ugyanennyire fontos, hogy szárnyakat is adjunk a gyermekeinknek, hogy megtanítsuk, engedjük őket repülni. Ez megint a mi korunk gyakori tévedése, hogy éppen mert túl féltjük, túl aggodalmasan szeretjük a gyerekeinket, szeretnénk őket minden bajtól, rossztól, a világ kihívásaitól megvédeni, ezért egy olyan búrában akarjuk tartani, amely persze előbb-utóbb szétreped, vagy a világ folyása következtében, vagy a gyerekünk lázadása következtében, vagy egy idő múlva mi nem vagyunk képesek ezt fenntartani. Tehát nagyon fontos, hogy ideje korán engedjük, megtanítsuk az önállóságra, az önálló életre, hogy ne mi döntsünk el mindent, most akár a napi időbeosztásától kezdve, a hivatás választáson, a párválasztáson, a lakóhely választáson át, nagyon sok mindent, bármennyire mi szülők ugye szeretnénk, és hajlamosak vagyunk rá, hogy mi jobban tudjuk, jót akarunk, és azért befolyásoljuk, muszáj belátnunk, hogy nem tudjuk meg óvni a gyermekeinket adott esetben a rossz döntésektől sem. Tehát meg kell, hogy tanulja, és minél kisebb korában tanulja meg, kisebb téteken, hogy vannak rossz döntések, amik negatív következményekkel járnak, és ő fogja annak meginni a levét, ő viseli a következményeit, annál inkább rászoktatjuk arra, hogy felelősen döntsön, hogy ne nagy korában felnőttként érjék esetleg súlyos pofonok azáltal, hogy nem azt kapja a munkahelyen, a iskolában, a párkapcsolatban, amire ő eddig számított, ahogy eddig otthon dédelgették, babusgatták. Tehát fel kell készítenünk az önállóságra, hogy kezdettől, az első pillanattól tudomásul kell vennünk, hogy ez egy ilyen nagyon izgalmas játék, ahogy én képzelem, ha tetszik a Jóisten szép játéka velünk, hogy külön-külön teremt bennünket, nőket és férfiakat, és belénk ülteti a vágyakozást, hogy mégis egészé akkor válunk, ha megtaláljuk a társunkat, és hogy amikor két ember szerelemmel szereti egymást, és valóban egymásra talál a két egymásnak teremtett lény, akkor ez a két világ találkozik, felfigyel egymásra, és egymásba hatol. És tulajdonképpen ennek a testi-lelki egymás világába történő behatolásnak a gyümölcse, az eredménye egy új világ, vagy több új világ, a gyermekeinknek a megszületése. És ezek az új világok, a gyermekeink, ők nem a mi kettőnk lenyomatai, nem kis anyukák, meg kis apukák, hanem pont az az izgalmas, és megint csak nem tudok más szót mondani rá, mint hogy csoda, hogy valami teljesen új jön létre, valami egészen más, akire mi magunk is rácsodálkozhatunk, hogy azt keresni benne, hogy mi az ő csodája, mi az ő tehetsége, hogy a Jóisten neki milyen talentumokat adott, és nem azt ráerőszakolni, amit én gondoltam, amit én szeretnék, hogy váljon belőle, hanem az ő egyéniségéhez megfelelő életre felkészíteni. Ez egy nagy kihívás mindannyiunk számára, hiszen jobb szeretnénk a magunk képére, vagy a magunk elképzelései szerint formálni. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, amit szülőként megtehetünk, és amit aztán később viszonzásul megkaphatunk, hogy milyennek látjuk magunkat és a másikat egymás szemében, hogy számomra tényleg ez is egy nagyon csodálatos élmény volt, hogy amikor a kórházból hazamentünk a Dávid születése után, és szoptatás után figyeltem, és rám nézett, és egyszer csak láttam, hogy a szemében ott tükröződöm, hogy pár napja még egyek voltunk, és most külön lények lettünk, és aztán jóval később egyetemistaként írta egy tanulmány Dávid, ami aztán meg is jelent az egyik kötetében, ami arról szól, hogy az ember életét különböző szempárok kísérik végig, hogy az életünkben vannak meghatározó szempárok, az Isten hívő ember számára nyilván alapvetően Isten szeme, hogy az életünket ahhoz mérjük, hogy Istennek tetsző élet legyen, és minden cselekedetünknél bekalkuláljuk, hogy ez vajon hogyan ítéltetik meg, de ugyanúgy sok ember számára az édesanyjának meg az édesapjának a szeme akár él hosszú életet, akár nem, tehát ha már nem él, akkor is megmarad, és örökké velünk van, és örökké látjuk az ő szemében magunkat, és próbálunk megfelelni az ő elvárásainak. Tehát óriási felelősség picikortól, hogy a gyerekünket hogyan tükrözzük vissza a szemeinkben, mikor erősítjük, mikor biztatjuk, mikor jelzünk vissza neki, esetleg azt, hogy most valami nem jót tettél, hogy legyen mérce, hogy mennyire hiányzik a mai világunkból a mérce, hogy pontosan lehessen tudni, hogy mi a jó, mi a rossz. Nagyon szerencsések azok az emberek, akik megkapják a szüleiktől, a nagymamájuktól, az édesanyjuktól, az édesapjuktól, a nagyszüleiktől, vagy épp a testvéreiktől ezeket a biztos kapaszkodókat, szabályokat, mércéket, hogy utána el tudjuk magunkat helyezni, hogy mi a jó, mi a rossz, mit szabad, mit nem szabad. És hogyha jó mércéket sugároznak a mi szemeink, akkor lehet, hogy lesz időszak, amikor lázadni fognak a gyermekeink, amikor úgy találjuk, hogy szembefordulnak velünk, hogy valami olyasmit tesznek, ami pont ellentétes az elvárásainkkal, de hogyha eléggé hiszünk ebben a szeretetben, ebben a gyermek-szülő kapcsolatban, akkor biztosak lehetünk benne, hogy előbb-utóbb visszatalál, és hogy ha év minden napján nem is, de hogy ilyenkor anyák napján az ő szeméből is nagymamaként, édesanyaként visszakapjuk azt a sugárzó szeretetet, amit mi adtunk át. És persze azt gondolom, hogy az is fontos, hogy bármennyire pótolhatatlan és semmi mással nem cserélhető az anya és a gyermek kapcsolata, azért ne feledkezzünk meg az apa és a gyermek kapcsolatáról sem, hiszen a család akkor teljes, hogyha együtt vagyunk. És azt gondolom, hogy Szent József napján, vagy június egy bizonyos vasárnapján, amit a világi életben most elterjesztettek apák napjaként, hogy anyaként, nagymamaként is mi is ünnepeljük meg, tartsuk meg, éreztessük a gyerekeinkkel és saját magunkkal, hogy a család az együtt kerek, úgy az igazán jó, hogyha társak, házas társak, együtt maradunk egy családban a gyerekeinkkel, és azt hiszem, hogy ez jelentheti ennek az ünnepnek a legnagyobb üzenetét, hogy így jó az élet, és hogy ezt a családban megtapasztalt jó életet kellene, ezt lenne érdemes továbbvinni a szélesebb köreinkben, a világ más köreiben is.
Dr. Pankucsi Márta jogász szociológusnak köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget, és boldog anyák napját.
Anyák napján természetesen nem feledkezünk meg a nagymamákról sem, egy szép gyermekverssel fejezzük be a riportunkat. Gyermeki a gondolat, de mégis szerintem nagyon tartalmas, és kifejezi mindazt, amit egy unoka érezhet a nagymamája iránt. Édes kedves nagyanyukám, anyák napja van ma. Olyan jó, hogy anyukámnak is van édesanyja. Reggel, mikor felébredtem, az jutott eszembe, anyák napján legyen virág mind a két kezemben. Köszönöm, hogy olyan sokat fáradoztál értem, és hogy az én jó anyámat felnevelted nékem. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 90.